Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy prépost lett Ficek László általános helynök, akit december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén választottak meg. Tenyek Csaba egriesek okiratban erősítette meg és hagyta jóvá a döntést, mint írta, 10 éve az egyház iránti elkötelezett hűséggel általános helynökként segíti az egri főegyházmegye kormányzásában főpásztori szolgálatomat. Az érsek kifejezte azt is, hogy nagypréposti tisztséggel járó jogok és kötelességek teljesítésében, különösen a káptalan életének irányításában is nagy bizalommal számít Ficek Lászlóra. A nagyprépost elsődleges feladata a káptalan, vagyis a kanonokokból álló testület vezetése. A Katolikus Karitász adventi adománygyűjtése december 31-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat a rászoruló karácsonyának szebbétételére és a téli krízishelyzetek elhárítására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozásra is van lehetőség a karitász.hu honlapon. Adventi segélyprogram Tárjátok ki a szíveteket megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Orbán Viktor bejelentette, hogy nem lesz napirenden az orosz zárolt vagyon kérdése az EU csúcson, hozzátéve, hogy Magyarország győzelmet aratott. Mint kiderült, a belga miniszterelnök is vonakodott beleállni a döntésbe, mivel szinte az összezárolt orosz eszköz a brüsszeli Euroclear pénzügyi letéti intézményben van, így attól tartanak, hogy nekik kell visszafizetni, ha a tervezettől eltérően alakulnak a dolgok, tehát Bard Weber garanciákat követel. A magyar kormányfő az elmúlt napokban több alkalommal azt hangoztatta, az orosz vagyon elkobzása felér egy hadüzenettel. Orbán Viktor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét is, amely az orosz vagyon helyett merült fel Ukrajna támogatására. Magabiztos többséggel megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz kivezetését célzó Repower EU-t, ami megtiltja az orosz cseppfolyósított gáz importját 2026 elejétől, míg a gázvezetéken érkező gáz importját 2027. szeptember 30-ától. A javaslatot támogatók szerint ezzel az Unió újabb lépést tett az orosz függőség megszüntetése felé, valamint az európai energiafüggetlenség kialakítására. A javaslatot Magyarország és Szlovákia is ellenzi, akik azt ígérték, ha a tagállamokból álló tanács is megszavazza a döntést, pert indítanak. Európa új korszak felé közeledik energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg örökre kivezetjük az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Ursula von der Leyen leszögezte, az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország de nem állítja a háborút, és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát. Közös kutatásról szóló megállapodást írta le a MOL csoport és az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság. A magyar olajcég közleménye szerint ez megerősíti a MOL hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi térségben. 12 év után emelkedik, 150 ezer forintról 300 ezer forintra nő az ingyenesen felvehető készpénz mennyisége a bankautomatákból. A magyar közlönyben megjelent a törvény, a változás február 1-én lép majd hatályba. A kormány újra elérhetővé teszi, a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja a pályázatot a Demián Sándor program keretében, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez a korábbinál is szélesebb körű, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal kiegészítve támogatja a hazai mikro- és kisvállalkozások digitális fejlesztéseit. A pályázat 1 milliárd 100 millió forintos keretösszeggel indul, amelynek köszönhetően további 6-800 vállalkozás juthat digitális megoldásokhoz. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely Budapest csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szól. A fővárosi közgyűlés, a főpolgármester vagy az önkormányzati cégek akkor vehetik fel a segélyhitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, ha nem tudják kifizetni a dolgozóik bérét. A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest jövő évi költségvetését. Az idén vásárolt 101 új korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba, jelentette be a gépjárművek átadóján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, évek óta folynak a fejlesztések, mentőállomások épültek és újultak meg, valamint már másodszorra lecserélik a flottát. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, 17 ezer dolgozójuk idén 1 millió 300 ezer betegnek segített, és 50 millió kilométert tett meg az utakon. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég a folytatásban is, egyes részeken továbbra is párás, ködös a levegő, csak helyenként szakadozhat kicsit a felhőzet. Néha gyenge eső, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Barbara, kétszeres VB ezüstérmes, valamint többszörös Európa és Magyar bajnok sminkmesterrel, kozmetikus mesterrel beszélgetünk hivatásáról. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Mai vendégem nagyon sok díjban részesült már, a médiában is láthatjuk, több tévécsatornán is a munkáit, hogyha fogalmazhatok így. Sminkelés, kozmetikai tippek és sok-sok minden, amiről ma beszélgetünk veled. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is.
Mi pár éve találkoztunk, hogy egy kicsi személyességet is belevigyek ebbe a beszélgetésbe, és akkor én egy smink tanácsadáson voltam nálad. Fantasztikus élmény volt egyébként, és akkor is talán kérdezgettem, hogy honnan indult ez neked. Most akkor mutassuk be a hallgatóknak az életutadat, és azt kérdezném először, hogy hogyan kerültél te Budapestre, és hogyan találtad meg itt önmagadat, hiszen te úgy tudom, hogy vidéki lány vagy.
Igen, én abszolút vidéki lány vagyok. Békéscsabáról jöttem, és én ott kezdtem el a kozmetikusi pályafutásomat. Gimnázium után orosz testnevelés szakra jelentkeztem a Juhász Gyula főiskolára Szegedre, de hát hála az Istennek, hogy nem vettek fel, és így anyukám javaslatára kozmetikus lettem, kozmetikusnak mentem tanulni. Már az első napokban kiderült, hogy már a mestereim mondták, hogy hú, itt valami csoda születik, mert hogy fantasztikus erőbedobással és fantasztikus lendülettel vetettem magam bele ebbe a szakmába. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon jól mentek a tanulmányok is, és a kozmetikus vizsga letétele után kezdtem el én igazából sminkversenyekre járni, és jártam föl Budapestre felkészülni a Sipos Zitához. Ő a minden sminkesek sminkese és sminkmestere, és ő a legnagyobb név a szakmában, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy tőle tanulhattam, és a mai napig a szerencsére az itt a magam mellé fogadott, és a jobb keze lehetek nagyobb produkciókban, és Békés Csabáról úgy jöttünk fel, hogy amikor megszületett a kislányunk, Anna, akkor a férjem már Budapesten dolgozott, és én és a gyerkőc utána jöttünk, hogy szerencsét próbáljunk a fővárosban. Tehát, hogy ne legyen ingázás családon belül, hogy hazajön apa, aztán visszamegy. Így tudtuk végül is megoldani azt, hogy anyagilag rendben legyünk. De a lényeg, hogy Budapestre a versenyzés is, illetve az, hogy egy kicsit talán nagyobb területen ki tudjam magam próbálni, több lehetőséggel, az ITA segítségével bekerültem olyan körökbe, olyan pozíciókba, amiben meg tudta az ember mutatni magát, de legfőképpen a versenyzéssel indult minden.
Hogyan fogadtad be ezt a várost? Azért egy vidéki lét után ez érdekes lehet, nem? Egy nagy váltás volt.
Igen, én nem szerettem volna feljönni, mert én nekem megvolt ott a vendégköröm, tehát nagyon-nagyon sokan jártak hozzám, nagyon szerettem Békés Csabán lakni, mai napig rengeteget járok haza. Körülbelül egy évig nem értettem, hogy mit keresek én Budapesten. Egy évig kerestem a helyemet, viszont olyan lehetőségek jöttek szembe velem, és olyan helyzetekbe kerültem, ami egészen más világot mutatott be, és ki tudtam teljesedni. Ugye Békéscsabára is hazajárok, és ha kell, akkor segítek. oktatók, úgyhogy megvan a kapcsolódás és a kapcsolat, nincs elvágva semmilyen szál, sőt, talán még erősödtek is a szálak.
Az oktatásról, ha már említetted, majd egy picit még később kérdezlek, de most azt érinteném, hogy amikor megnyitottad a saját szalonodat, az milyen érzés volt, és hogyan jutottál odáig, hogy saját szalon tud nyitni?
Békés Csabán saját szalonom volt, úgyhogy nem volt idegen tőlem az, hogy saját szalont nyissak. A probléma az ott kezdődött, hogy itt fönt Budapesten senki nem ismert. És ez nehéz volt az elején, de aztán jött a kis testvér születése, úgyhogy onnantól kezdve pedig az történt, hogy jött egy lehetőség, még gyes alatt, hogy egy-egy napokra be lehetne mennem a tévébe sminkelni. És akkor így indult, hogy megvolt a tévés egy-egy nap, és mellette rengeteg Békés Csabai van amúgy Budapesten, és a Békés Csabaiak mindig követelték, hogy Barbi, a kozmetikát is szeretnék hozzád elmenni, hogy hol. És akkor elkezdtem dolgozni a Zitánál, kezdtem el amúgy dolgozni a kozmetikájában, és így párhuzamosan dolgoztam, hol a szalonban, hol a tévében.
És akkor, ha oktatás, akkor ez hogyan kezdődött az életedbe, és milyen volt továbbadni a tudást?
Rengeteg tanítványom volt már Békés Csabán is, versenyeztettem őket is, úgyhogy állandóan sminkversenyekre jártunk, nagyon-nagyon szép eredményeket értünk el, és a mai napig szerencsére foghatom a fiatalok kezét, és jönnek hozzám akár versenyre felkészülni, akár csak segítséget kérni, hogy egy mennyasszonyt hogy sminkeljenek ki, ugyanis sajnos a kozmetikus képzésben azért hiányosság a smink oktatás. Nagyon szépen tudunk bőrtípusokat diagnosztizálni, száraz, alipikus bőröket kezelni, de valahogy a smink része az mindig kimarad, vagy mindig olyan kis mostoha gyerek. És ezért talán azt gondolom, hogy így egészítik ki azok, akik kíváncsiak a sminkelés tudományára, hogy felkeresnek olyan szakembereket, akik tudnak ebben segíteni nekik. Úgyhogy az előtérben, ahol dolgozom, van egy kis előtér, egy kis várórész, és ott kialakítottam két kis sminkespultot, úgyhogy ott szoktunk gyakorolni a fiatalokkal, vagy azokkal, akik éppen sminktanácsadásra jönnek.
Mint ahogyan én is.
Mint ahogyan te is, igen.
Rengeteg díjat nyertél, én úgy tudom. Melyik volt a legemlékezetesebb számodra? Ki tudnál emelni egyet a sok között?
Igen, szerencsém volt, mert tényleg nagyon jó mesterem volt, és ahány versenyen csak el tudtam indulni, elindultam. Rengeteg magyar bajnokságon elért tényleg sok-sok jó eredményem van, tehát többszörös magyar bajnok, utána kijutottam vagy kvalifikációs verseny által több Európa bajnokságra, ott is van több Európa bajnoki ezüstérmem, aztán világbajnokságokon is részt vettem, ott is a legjobb eredményem az a kétszeres világbajnoki ezüst érem, amire nagyon büszke vagyok, de ha elmondhatok egy nagyon-nagyon aranyos kis történetet, a legeslegelső nagy versenyem itt Magyarországon, a Beauty Hungary make-up verseny, ott az történt, hogy akkor még Békés Csabán laktunk, és feljöttem ugye Budapestre versenyezni, hiszen az éves eredmények alapján, tehát hogyha elindult egy ember kozmetikus vagy egy sminkes versenyen, akkor megnézték, hogy abban az évben ki volt az, aki a legtöbb versenyen részt vett, és a legjobb eredményeket érte el. Na most ebből 6 embert választottak be egy kvalifikációs versenyre, bekerültem, eljöttem be, mennyasszony is mink volt a téma, nagyon felkészültem, nagyon-nagyon boldog voltam, hogy itt lehetek, hogy a fővárosban versenyzek, hát mennyire fantasztikus nagy dolog ez, egy vidéki lánynak, és az történt, hogy feljöttünk az autóban, a modellnek a ruhája, a cipője, az ékszerek, a hajdísz, a ruha, a fátyol, a utolsó zsemléig minden ott volt, kivéve a sminktáska. És itt vettük észre Budapesten, hogy a sminktáska az ott maradt a kozmetikában, egy oszlop mögött. És azt csináltam, hogy felkerestem ugye a sminkes kiállítóknál a Pincési Feriéket, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, mert ők biztosítottak nekem mindent. Ugyanis egy ilyen nagy versenyen mindig vannak kiállítók is, és akkor őket tudtam megkérni. 6-an indultunk, és 6. lettem. Szóval, hogy nem baj, nem volt ez baj, nem voltam talán még érett arra, hogy egy beautyt megnyerjek. Nagyon nagy verseny volt ez mindig is, a beautyn versenyezni, viszont következő évben már megnyertem a versenyt. Szóval, hogy ez egy nagyon szép történet, én azt gondolom, utolsókból az elsők. Nem voltam még akkor érett erre.
Azt gondolom, igen, hogy mindenre valahogyan fel kell készülni, egy tanítási folyamat, igen, az egész életkülönben.
Igen, igen.
Hát ez is akkor az volt. Igen. De jó, fantasztikus.
Aminek még nagyon örülök, az az, hogy azt a kozmetikusi szakmát, amit én kitanultam, emellett tudom gyakorolni a sminkes szakterületet és a szakmámat, és annyira kiszínezi egyik a másikat, hogy kozmetika nélkül nem lenne sminkelés, és sminkelés nélkül nem lenne kozmetika, tehát balanszba tart, és kiszínesíti az életemet, úgyhogy tényleg fantasztikus emberekkel találkozom, mind a kozmetikában, mind a tévés produkciókban, vagy a fotózásokon, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezen a területen dolgozhatok.
Ha már bőrápolás, akkor milyen hasznos tanácsokat tudsz adni?
Minden évszaknak megvan a maga protokollja, talán mondhatnám így, hogy ez a leghelyesebb, hogy minden évszaknak megvan, hogy melyik az a termék, ami a legjobb lenne az ő bőrére. Nyáron nyilván sokkal könnyebb krémek, télen egy picit gazdagabbak, az alipikus száraz bőrnek, ahol nincs fagyútermelés, ott igencsak pótolni a zsírosabb anyagokat is, tápanyagokban gazdag krémeket elősősorban azokat preferálni. Hogyha pedig pont zsíros szeborás, aknéra hajlamos gyulladbőr, akkor meg pont, hogy csitítani, nyugtatni. Nagyon sok minden éri a bőrünket. Igen, nyáron nagyon-nagyon ugye a meleg, a tűző napsütés, a fényvédelem mennyire fontos ma már. Télen pedig azt gondolom, hogy a szeles idő, a hideg időjárás, a fűtés. Nyilván a stresszt azt már talán azt gondolom, hogy már nem nagyon tudjuk kikerülni, mert mindenki nagyon szalad és nagyon rohanó világban élünk, de ami nagyon fontos, és mindig el szoktam mondani mindenkinek, aki tanácsot kér tőlem, hogy ne feltétlenül a szakembertől várják csak azt a megoldást, csodát, tegyük föl, rendszeresen eljár hozzám havonta egyszer. És akkor én nagyon boldog vagyok, ha legalább havonta egyszer eljön, az ugye 30 nap. 30 naponta megkapom a vendéget. Viszont a hónap 29 napján ő kezeli otthon. Tehát én egyetlen egy napot kapok, abból én nem fogok tudni nagyot építkezni, ha nem segít benne ő is. Tehát nagyon fontos, hogy elfogadja azt a tanácsot, amit mi szakemberek javaslunk. Nyilván összeállítunk neki egy kis csomagot, mi lenne fontos, rettenetesen fontos a bőrápolásban az arcnak a letisztítása, hogy ez most egy habzógél legyen, utána tonizálás, hetente egyszer-kétszer radírozás, ugyanis ha nem tisztítom meg radírral is a bőrt, akkor azok a korpapikkelyek, azok hidratálódnak be, és nem fog tudni bejutni mélyebb rétegbe a krém és a hatóanyag, és akkor vígan el vannak az elhalt kis szarupikkelyeink, de nem tud. A nagyon klasszul zár és szigetel az a réteg. Mm. Tehát, hogy ahhoz, hogy frissen tartsuk a bőrünket, ahhoz, hogy oxigénhez juttassuk, le kell egy picit koptatnunk. Jobb legyen a felszívódás, készítsük elő. Nem szabad túlzásba sem esnünk, úgyhogy amit javasolnék az, hogy a szakembernek érdemes kikérni a véleményét, ha nem is jár olyan rendszeresen kozmetikába. De ha egyszer-kétszer eljön és tanácsot kér, már azzal a kis csomaggal megy el, azzal a tudás csomaggal, hogy jaj, nekem nem is tudtam, hogy ilyen a bőröm, ilyen típusú, vízhiányos. Általában mindenkinek ugye szinte nincsen olyan bőr, ami ne lenne vízhiányos. Nagyon ritka. Nagyon fontos az, hogy megfelelő kozmetikumok. Nagyon fontos az, hogy nem csak, hogy a kozmetikumai legyenek 29 napon keresztül szuper jók a hónapból, hanem figyeljen a testének a jelzéseire, figyeljen a táplálkozására, figyeljen arra, hogy friss oxigént kapjon a bőre, menjen el sportolni, a nyirokkeringés, a vérkeringés, hogy szállítsa oda azokat a tápanyagokat, amit a vér tud adni a sejtjeinknek. Mm. Szóval amíg nem teszünk magunkért, nagyon-nagyon kevés az, hogyha csak a bőrünkre fókuszálunk. Nyilván egészben kell látnunk magunkat, a lelkünket, a szellemünket, tehát mert nagyon sok összetevője van annak, hogy egy bőr szép legyen.
Most a víz jutott eszembe, a vízfogyasztás, ha már a száraz bőrről beszélünk például, hogy az is mennyire fontos, illetve hogy nagyon hajlamosak vagyunk sokszor elfeledkezni, és a bőrgyógyászok is mondják, hogy a bőrünk a legnagyobb szervünk.
A legnagyobb szervünk.
És hogy a leginkább azt kellene ápolnunk és segítenünk. Igen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kovács Barbara kétszeres VB ezüstérmes, valamint többszörös Európa és magyar bajnok sminkmesterrel, kozmetikus mesterrel beszélgetünk hivatásáról.
Ugye korelőre halatával rántosodunk, szarkalábak, akár foltok jelenhetnek meg az arcbőrünkön. Hogyan tüntethetjük ezeket el akár házilag, vagy mit tehetünk?
Általában a ránc kezelés is, illetve a pigmentfoltok kezelése is egy elég komplikált és nehéz feladat, ugyanis azt szoktam mindig mondani, hogy százszor jobb, vagy erősebben és gyorsabban öregszünk, és öregednek a sejtjeink, mint ahogy mi utána tudunk szaladni, és amennyit mi a hétköznapi kis ténykedésünkkel be tudunk vinni hatóanyagot, krémeket, stb. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az öregedésnél ugye ráncok keletkeznek, természetes folyamat. Ahhoz, hogy ne legyenek annyira erős ráncaink, nagyon fontos például, hogy a nyár van, akkor viseljünk napszemüveget. Ha dehidratált a szemünk, kellene, hogy legyen egy kicsi nedvesség tartalma, akkor csepegtessük. Nagyon fontos az után pótlása, a vizes anyagoknak, a hialuronnak, az, hogy ne szúrjon, ha már szurkál a szem belül, akkor az már azt jelenti, hogy nagyon száraz. Tehát akkor már van egy összehúzza az ember a szemét, óhatatlanul állandóan ráncos bőrt fog eredményezni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy megfelelő kozmetikumokat használjunk. Lehet nyilván hámlasztani, lehet lézeres kezelést adni egy ráncos bőrnek, ugyanúgy egy májfoltos, hiperpigmentált bőrnek. Nagyon sok féle, nagyon klassz megoldás létezik már. Nagyon jó szérumaink vannak, nagyon jó szakemberek vannak szerintem már országos szinten tényleg, és gyönyörű eredményeket tudnak elérni. Én a természetesség híve vagyok, és a természetes öregedésnek, illetve annak az elfogadásának. Tehát valóban ráncosodunk, de nem feltétlenül kell minden ráncot megszüntetni, hiszen 40-50 évesen azt gondolom nem szabadna, hogy 20 évesen nézzünk vissza a tükörbe. Nagyon sokat mosolyogjunk, legyünk vidámak, legyünk optimisták, mindig süssön a nap. Tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, de azt gondolom, hogy fejben is nagyon sok minden eldől, és az, hogy én elfogadom magamat olyannak, amilyen korom előre haladtával leszek, de ez ellen tenni szeretnék, és tegyek is, csak nem szabad minden áron minden ráncot kiiktatni az arcbőrünkről, mert nagyon mesterkélt lesz, nem lesz természetes, és akár ellenszenves is lesz. Az, hogy nem tudjuk a mimikai ráncainkat megmutatni, amikor felhúzunk egy szemöldököt, nem tudunk mosolyogni, mert le van bénítva az a rengeteg töltőanyag, amit betöltetnek sokszor, teljesen eldeformálja az arcot, és nem mi leszünk azok, akik benne néznek a tükörbe, vagy aki rád mosolyog. Nem fog már megismerni azt. És egy egyen arc lesz, tehát uniformizálódunk.
Ez manapság egyébként nagyon, nagyon gyakori az utcán, hogy végigmegyek, tényleg a fiatal lányok sajnos öregítik magukat, és teljesen egyformán néznek ki, számomra legalábbis.
Gyönyörű lányok és gyönyörű nők lehetnének, hogyha nem takarnánk el hatalmas nagy műszempillákkal a szemünket, lehet spirálozni, lehet egy-kettő-három kis tincset fölragasztani, de amikor már eltűnik a nő, a szép szem, a mosoly, eltűnnek ezek, akkor már azt gondolom, hogy mű lesz. Igen, és amúgy is nagyon mű a világunk, és olyan jó lenne, hogyha ezt el tudnánk fogadni. Tehát én nagyon-nagyon a természetesség híve vagyok. Igyekszünk természetesen kozmetikai beavatkozásokkal lelassítani az öregedési folyamatokat, a ráncok mennyiségét akár csökkenteni, minőségét is, hogy ne legyenek annyira mélyek azok a ráncok. Azt gondolom, hogy ez a küldetésem talán, hogy megmaradni szépen öregedve, illetve érni, szépen érni, mint egy középkorú nő.
A sminkelésnél is ezt tartott szem előtt, inkább a természetes sminkeket?
Nagyon fontosnak tartom azt, igen, hogy az a smink, amit valakinek fölteszek, az először ott kezdődik, hogy megpróbálom őt megismerni. Kikérdezem, beszélgetünk, és nagyon fontos tudnom nekem azt, akinek az ecset van a kezében, hogy az a hölgy, vagy az a fiatal menyasszony, az milyen típus. Nem csak, hogy a színeiben milyen típus, hanem ő egy visszafogottabb, vagy egy energikus, egy bevállalós, egy laza. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen színeket használok, milyen erősséget, milyen tónust használok. Nagyon fontos az, hogy természetes fénybe megy, vagy mesterséges, tehát, hogy milyen lámpával van megvilágítva, hidegfénnyel, melegfénnyel. Nagyon sok mindent figyelembe kell venni ahhoz, én azt gondolom, hogy egy olyan smink kerüljön az arcra, hogy meglegyünk mind a ketten elégedve.
És ha tévébe sminkelsz, mert ugye jó pár tévéműsorban is láthatjuk, igen, a műveidet, maszkokat, vagy sminkeket, nagyon gyönyörűeket, oda hogyan készülsz fel, illetve ez milyen folyamat, hogyan kell ezt elképzelni?
Hogyha egy adott művészt festek ki, és nem kell karakterbe sminkelni, tehát nincs meghatározva, hogy ő ki legyen, hanem ő saját maga, természetesen utána nézek. Általában mi a rá jellemző szín, mi a rá jellemző erősség, hogy szereti magát kifesteni. Szintén elbeszélgetünk, megbeszéljük ezeket. TV-be, ha karaktersminket készítek, akkor az megint más. Ott megvan, hogyha valaki átalakul, akkor már adott, hogy mit fogok használni. Picit világosabb szint, sötétebbet, hol kell beárnyékolnom, vékonyítanom kell az orrát, vagy nem, az arcát kerekebbre, vagy nem, a szemöldök legyen nagyon dús, egy vékony szemöldökből például lehet nagyon szépen szálazva megrajzolni egy nagyon dús szemöldököt, tehát olyan karakterjegyeket próbálunk fölvinni az arcra, amik aztán végül azt eredményezik, hogyha összeállunk még ugye a parókás csapattal, meg a stylist csapattal, hogy a végén tényleg kialakul egy olyan karakter, mint akár az eredeti előadó.
És ha például hosszú forgatási időszakokról van szó, akkor szinte egész nap ezt csinálod?
Ezek úgy szoktak történni, hogy nekem mindig be van írva a naptáromba, hogy melyik nap hol van jelenésem. És hogyha mondjuk például most két nagy tévéműsor ment, és akkor tudom, hogy hétfőn, kedden ebben a tévében dolgozom, aztán szerda szünnap, az azt jelenti, hogy akkor bent vagyok a kozmetikában. A naptáromban ez mindig előre be van már írva, tudjuk előre a forgatókönyvet, mikor, hova kell mennem. Régebben csináltam olyat, hogy délelőtt mondjuk tévé lement, mondjuk 4-ig, utána rohanásba a kozmetikába még estig, most már ezt nem csinálom, vigyázok magamra, és próbálok erre nagyon figyelni, hogy most már előtérbe helyezzem azt, hogy meglegyen a szabad időm, meglegyen nekem is a futásomra az idő, az edzésre, a gyerekekre, igaz, hogy már nagyok, de a kutyámra. Most már, hogy kirepültek a gyerekek, most azt gondolom, hogy most van, talán most jött el az én időm, hogy most tudok magamra is odafigyelni sokkal jobban, mert a legeslegfontosabb az az, hogy a gyerekek meg a család rendben legyen, és emellett természetesen a vendégek, meg hát azok a munkák, amiket nagyon meg kell becsülni, mert nagyon kedves dolog, hogy az embert hívják, és nagyon klassz dolog, hogy számítanak az emberre.
Egy utolsó kérdés, ugye a beszélgetősünk vége felé, hogyan éled meg a sikert? Tudnád-e definiálni?
Igen. Nekem ami nagy siker az az, hogy nagyon-nagyon csodálatos kapcsolatom van még a mai napig a gyerekeimmel, így, hogy kikerültek már a szárnyaim alól, és nekem ez talán ez a legnagyobb siker, Anita. Az, hogy szakmailag egy olyan körbe tudok tartozni, ahol tényleg fantasztikus szakemberek a kollégáim, olyan munkatársaim vannak, olyan projektekben tudok részt venni, ahol színvonalas munkát tudunk kiadni a kezünk közül. Vagy az, hogyha a vendég csak annyit mond, hogy Barbie, Én annyira szerettek ide járni, hogy nekem ezek a mondatok, ezek már egy nagyon nagy sikertörténet. Az, hogy évtizedek óta hozzám, és ha kell, akkor eljön Angliából, vagy eljön messziről, ragaszkodnak. Ez a legnagyobb siker, azt hiszem.
Nagyon jó látni azt, hogy te mennyire élvezed és szereted, amit csinálsz. Úgyhogy én kívánok nagyon-nagyon sok kitartást, sikert, és hát minden szépen.
Nagyon neked. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Barbara kétszeres VB ezüstérmes, valamint többszörös Európa és magyar bajnok sminkmester, kozmetikus mester volt a vendégem, akivel hivatásáról beszélgettünk. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolát mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Rádió mikrofonjánál. A Remény Hírnökei című sorozatunkban, műsorunknak a vendégei. Ezt a műsort nemrégiben indítottuk el. Célunk, hogy az Egyházmegye oktatási nevelési intézményeit bemutassuk, betekintést nyerjenek a hallgatók, hogy milyen élet folyik egy-egy egyházi oktatási intézményben. Így köszöntöm Önöket, tehát Szendrényné Miskolci Mária igazgatónőt a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Iskolából, illetve Weberné Zsák Gabriella tanítónőt, szintén ebből a Gárdonyi Géza Katolikus Iskolából, Kálból. Köszönöm, hogy befáradtak ide hozzánk a stúdióba. Ahogy tájékozottam a honlapjukról, 2013 óta katolikus iskola az Önök nevelési oktatási intézménye. Ha visszatekintünk erre a bő egy évtizedre, mi az, ami változott, mi az, ami úgy meghatározza az intézménynek úgymond a profilját, a lelkületét, igazgatónő?
Nagyon-nagyon sok változás történt az elmúlt 10 évben. Elsőként szeretném megjegyezni, hogy Miksi Jánosné igazgatóasszony volt az, aki annak idején 2013-ban ennél a katolikus iskola születésénél ezt az intézményt vezette, és mind ő neki, mind pedig nekem az utódjának az volt a kifejezett célunk, hogy ez az iskola ne csak így nevében viselje a katolikus iskola a nevet, hanem úgy a mindennapjainkban is minél több, minél inkább megnyilvánulhasson. Nyilván ez jellemző lett utána a munkatervekre, amiben szerepelnek az egyházi ünnepek, és azokban is természetesen, amilyen nevelési elvek szerint mi ezeket a gyerekeket próbáljuk nyilván a társadalomnak a hasznos tagjaivá tenni őket úgy, hogy keresztény emberként hely tudjanak állni majd a munka világában, de ugyanakkor pedig szeretnénk nekik azokat a keresztény értékrendeket, azokat a normákat átadni, amik ugye nyilván kisiskolás korban még nagyon könnyűnek tűnik, de ugye így a mindennapi gyakorlatban bemutatni, és utána ezt ebben nevelődni, ez volt a mi célunk leginkább. És azt gondolom, hogy most már azért eltelt annyi idő, hogy elballagtak azok az első kis fiókák, akik még katolikus iskolás diákokként kezdték az első osztályt, és ma már ugye büszkén mondják azt, hogy nálunk fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat, és nagyon sokan ma már katolikus fenntartású, egyházi fenntartású középiskolákban érettségiznek le, avagy már egyetemen veszik annak nagyon-nagyon sok mindenben, hogy mondjam, hasznát, hogy ők annak idején a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskolába járhattak.
Igen, és úgy gondolom, hogy a legkönnyebb, ha lehet ilyet mondani, hogy könnyű nevelni, de jó példával lehet nevelni, és Gabriella tanítónő is azért ül itt a körünkben, mert hogy ebben a tanévben, ennek a tanévnek az elején a Szent Gellért díj ezüst fokozatával jutalmazták az ön pedagógusi munkáját, ehhez így a beszélgetés kezdetén gratulálok önnek.
Köszönöm szépen.
És mik a tapasztalatai akkor tanítónőként, ahogy elhangzott, tehát elsős gyerekeket nevel, oktat, tanít most. Önnek mik a tapasztalatai, hogyan lehet tényleg jó példával nevelni? És majd rátérünk az oktatásra is.
Hát igen, kéz a kézben járt oktatni és nevelni. Először nevelünk, tényleg úgy van. Az az első időszak, az első két hónap, hát az a 6 hét, az őszi szünetig, ez a nevelés időszaka. Megismerkednek az iskolával és azokkal a szokásokkal, amivel az iskolával mi várjuk őket. És ha már így igen, az egyházi tartalom, mindenképpen az imák. Rögtön az első naptól kezdve imádkozzuk az étkezés előtti és utáni imákat. És ez már annyira, így két hónap után mondhatom, hogy rendszeressé vált, vagy annyira szokásukká vált, hogy már tudják, hogy ők kezdeményezik és fölállnak, és mindegy, hogy 10 órai ebéd vagy uzsonna, de akkor ők ezt igen. Rögtön az elején nem kezdjük, de most már a reggeli imát is mondjuk velük, és már nagyon szépen tudják, nagyon fogékonyak rá, nagyon hamar megtanulják. Nem biztos, hogy mindent értenek, minden szavát, de látom a szemükön, hogy azért minél többet mondjuk, és minél többször ismételjük át, annál jobban megértik, hogy miről is van szó.
Hányan vannak az ön osztályában, és milyen közegből érkeznek, milyen családi háttérrel?
18 fős most az első osztály, az egyik első osztály, mert két első osztályunk van. Mind a kettő egyébként 18 fővel indult. Nem a legjobb közegből. Nagyon sok hátrányos helyzetű, támogatott gyermekvédelemmel támogatott kisgyermek van nálam. Sok rossz anyagi helyzetből, és olyan gyenge, hogy így mondjam, gyenge szülői, családi háttérrel rendelkezők, akiknek nagyon-nagyon szükségük van a támogatásra. Hát először is a nevelésre, és majd utána ugye az oktatásra.
Igen, és akkor, ahogy elhangzott, tehát két elsős osztályuk van, ezen kívül, tehát akkor minden évfolyamon két osztályuk van?
Érdekes, mert a mostani 7. osztály az az egyetlen olyan évfolyam, ahol egy osztályunk van, és hogy rögtön a következő, a jelenleg 6. évfolyamban volt az, hogy 3 osztályt indítottunk, soha nem volt 3 osztály a Káli iskolába, ezzel is történelmet írtunk, aztán nyilván a első tagozatot már úgy kezdték, hogy lemorzsolódtak, illetve elköltöztek a gyerekek, tehát már csak 2 osztályként került fel ez az évfolyam a felső tagozatba, de hogy így nagyon rapszódikus így az adott évfolyamnak a tanulói létszáma, van, ahol több gyermek születik, van olyan év is, ahol pusztán 1 osztály indításához volt meg így a gyermekeknek a létszáma.
Sokszor úgy tapasztalom, hogy az egyházi iskolákat járva pedagógusokkal beszélgetve, hogy problémaként fogalmazzák azt meg, hogy a gyerekeket az iskolán kívül a templomba is bevonzzák, bevigyék, a szentmiséken vasárnaponként is részt vegyenek, ne csak osztálymiséken. Hogy önöknél erre mi a gyakorlat, mi a példa, hogy mennyire népszerű a vasárnapi szentmise, ha fogalmazhatok így?
Ez is olyan feladat nekünk, amire ugye az iskolát és a templomot mint hídként kell összekötnie minden egyes katolikus iskolának rendeltetéséből fakadóan, és nyilván mi is ennek a célnak próbálunk eszközei lenni, és azt gondolom, hogy itt a legjobb módszer az a szeretet, ahogy Jézus is várta a gyerekeket. Tehát én azt gondolom, hogy ha a tanító, a tanárnő, vagy adott esetben az igazgatónő ott van a szentmisén, és ő személyes példával jár a gyerekek előtt, és várja őket, ezeket a gyerekeket, és azt mondja, hogy ott leszek én is a Szent Misén, és gyere el, az a kisgyermek el fog menni a Szent Misére. És talán nem minden család gyakorolja úgy a vallását, hogy vasárnap együtt mennek el a Szent Misére, de ha én abban hiszek, hogyha a tanítónéninek, meg a tanároknak, illetve jó magamnak is olyan példával járok előtte, hogy lát engem imádkozni az osztálymisén, hogy látja, hogy elmegyek áldozni, hogy látja, hogy összekulcsolom a kezemet és letérdelek, az mind-mind példa a gyereknek, és ennél több szerintem nem kell. Mert a gyermekek, én úgy gondolom, hogy mivel szívük van, ezzel a szívvel ők meglátják az imádkozó embert, és az imádkozó pedagógust is meglátják, és ugyanúgy, ahogy példát vesz egy kisgyerek, ahogy Gabi is elmondta arról, hogy imádkoznak, abból is példát vesz, ahogy Gabi néni imádkozik, ahogy Gabi néni letérdel, ahogy Gabi néni várja őket a Szent Misén.
Jelmondatokhoz igazodva, évek óta már bevezettük a szerdai iskolamiséket, tehát az megvan, és akkor ott is már ilyen osztály jellegűen, természetesen ott együtt megy a tanítónéni, tanárnéni az osztállyal, de nem tudom, most egy ideje már a vasárnapi ugye, misékre is járunk, és hát elsősek, én nem is gondoltam, meglepődtem, hogy majdnem az osztály fele. Nálunk ez nagy siker. A múlt héten volt a mi osztálymisénk, így vasárnap, és az osztálynak majdnem a fele. És anyukával eljönni, és ott tényleg ott az volt, hogy látni, hogy tényleg Gabi néni, hogy áll föl, hogy mit kell csinálni, és akkor izgultak, láttam anyukák is. Nem templomba járók, nem minden héten, minden hétvégén templomba járó szülők, de az, hogyha egyszer eljön, és ő is látja, hogy nincs rossz helyen az a gyermek, vagy nem látott rossz példát, nincs ott semmi olyan, ami árthat neki igazából, hanem ő is rájön arra, hogy hát ott szeretve van. És hát próbáltam nekik utána jutalmat, mit lehet ez után, ugye jutalmat adni. És nagyon jót találtam, mert egy kis kártyákat kaptak tőlem utána, ez ahogy szeretve, hogy úgy vagyok szeretve, hogy én veled vagyok, hogy én itt vagyok, különböző idézetek voltak a kis kártyákon. Ők ugyan nem tudták még elolvasni, de rajtuk keresztül el kell érni a szülőket is. És hogyha egy kicsit őket is megfogjuk, vagy látja, vagy tehát egymást igazítják szerintem. És én vagyok ott a kapocs, legalábbis remélem, hogy egy kicsit rájuk tudok hatni ezzel. Szülőre is, gyerekre is.
A másik így, ahogy Gabi is mondja, hogy a szülőre is nyilván pozitív hatással szeretnénk lenni, azzal a nevelői attitűddel, amivel ott vagyunk a családoknak az életében, és nyilván, hogyha eljön a gyermekkel a Szent Misére, akkor én egészen biztos vagyok benne, hogy nálunk sokkal hatékonyabb a Szent Lélekisten, aki biztos vagyok benne, hogy ott és akkor tud egy üzenettel, akár egy